Az első ige, amit rögtön szeretnénk megnézni, a János evangéliumának a második fejezetéből az első 10 verset fogjuk elolvasni. Én úgy tudom, hogy ki is lesz vetítve, ugye? Ez mögöttem van? Jó, próbálom olvasni, de nem látok semmit, úgyhogy majd holnap megpróbálom újra. Addig is akkor kérek valakit, jó, hogy olvassa fel nekünk ezt az igét, a János 2:1-10. Nagyon jól ismert, ige. Oké. Okay. Szent Márió.
Amen.
Amen. Szent Márió.
Szent Pál. Márió és Pál. Olyan, mint Pál és Barnabás.
János 2. Megvan? Megvan Márió? Megvan?
Most melyiket? Melyik
János 2.
De a Károlit?
Jó, János 2. Mindegy, az csak egy Biblia legyen nálad.
Van.
János 2. 1-10.
És harmadnapon menyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondané ki, nincs boruk, mondané ki Jézus. Mi közöm nékem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja az ő szolgáknak, valamint mondnéktek, megtegyétek. Vala pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fér vala. Mondta nékik Jézus, töltsétek meg a vedretek vízzel, és megtölték azokat színig. Mondta nékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítál násznagy a vőlegényt. És mondta néki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbalót. Te a jó bort ekkora tartottad. Amen.
Amen. Köszönöm. Szeretném azzal kezdeni, hogy 90-es évek, vagyunk itt egy páran itt, akik 90-es évek elején tértünk meg, Lali is, Klaudia is, Laci, te is, ugye, Suha Laci?
Igen.
Te is, én is, meg talán van még itt valaki, aki akkor tért meg. És tudjátok, akkor, 90-es évek elején, hát ez már múlt század, úgyhogy mi már ilyen őskövületek vagyunk. Akkor a 90-es években volt egy viszonylagos ébredés Magyarországon, de nem csak Magyarországon, Kelet-Európában is, talán Európa nyugati részén is volt egy-két gyülekezet, amelyek egy kicsit úgy az átlagnál jobban megnövekedtek, de különösen Kelet-Európában és Magyarországon is, de Kelet-Európa más, például Romániában is volt egy, Romániában már a Ceausescu időszak alatt volt egy nagyon komoly ébredés, pünkösdiek között is például, de más, tehát baptisták között, sőt, ami nagyon érdekes, a román ortodoxok között is volt egy nagyon erős, karizmatikus ébredés. De most mi maradjunk Magyarországnál, mert hát mi itt értünk meg. És egy olyan ébredés volt, ami, hát tudjuk, hogy ezt nem titok kimondani, tehát nyugodtan ki lehet mondani, hogy az egyik legerőteljesebben érintett ebből az ébredésből az a hídgyülekezete volt a 90-es évek elején. De ez az ébredés, ez azért kiterjedt más gyülekezetekre is. És én tudom azt, például én Győrben laktam akkor még gyerekkoromban, meg tinédzserkoromban is, és tudom azt, hogy voltak olyan nem annyira, most hát finoman fogalmazok, nem annyira karizmatikus gyülekezetek, de még az úgynevezett ilyen evangelikál vagy evangéliumi mozgalomhoz, ez egy ilyen tágabb fogalom, mozgalmakhoz tartozó közösségek, gyülekezetek, ahol azért nagyon sok fiatal volt annak idején, és valahogy ezeket a gyülekezeteket is elérte egy valamilyen szintű ébredés, és legalább az újjászületésig eljutottak. Tehát azért a megtérést, újjászületést hirdették, volt, ahol a bemerítkezést is, megszentelődésről is tanítottak, de hát azért nagyon furcsa volt, hogy valahogy mindezeket a Szent Szellem ereje nélkül akarták sokan végrehajtani, de legalább láttak valamit, és beszéltek valamiről, amiről ma már nem annyira divat beszélni. És akkor én úgy fogalmaznék, hogy volt egy bor volt bor, szellemi bor, amiből lehetett inni. De akinek volt szellemi látása, és akinek volt az Istennel valamilyen szintű kapcsolata, tehát nem egy vallásos, megszokott kapcsolat, hanem akiben volt egy Isten keresés, akik vágyódtak az Isten jelenléte után. És én azt hiszem, hogy azért voltunk néhányan. Valahol a 90-es évek közepétől kezdtük azt érezni, amit még nem nagyon mertünk bevallani magunknak, hogy a bor kezd elfogyni. A bor kezd elfogyni. A mennyegző tart tovább, és megy a nagy helyehúja, megy a nagy éneklés, megy a nagy zaj, megy minden, de valahogy, minthogyha a bor az egyre kevesebb embernek jutna. És én azt gondolom, hogy ez a kánai mennyegző ezt az egész jelenséget nagyon-nagyon jól leírja számunkra ma 2020-ban. Nagyon jól leírja. Tudjátok, akik még nem akkor tértetek meg, talán nem teljesen értitek, hogy miről van szó, és ezért nagyon-nagyon sok mindent kéne elmondani, szinte egész egyház történelmet kéne tartani, aminek most nem sok értelme van. De a lényeg, amit akarok mondani, nagyon érdekes, hogy ahogy itt Jézus anyja ugye felismerte, hogy elfogyott a bor, nincs bor. És ő jelezte is ezt Jézusnak, ugye itt a Károliban egy nagyon kemény mondat van, hogy miközben te hozzád, asszony, stb. Ugye ezt ma 2020-ban így valaki mondaná az anyjának, hát nem tudom, bár lehet, hogy van olyan generáció, aki ezt már mondja az anyjának, de tulajdonképpen akkor az akkori zsidók között ez nem azt jelentette, mint ma, amit jelent, hanem tulajdonképpen ez pontosabb lenne, ha pontosabb lenne az a fordítás, most nem szó szerint adom vissza, de pontosabb fordítás lenne az, hogy nincs nekünk ehhez közünk. Tehát ez nem a mi dolgunk, nem nekünk kell erről gondoskodni, hiszen nem én vagyok a vőlegény, nem mi szerveztük ezt az esküvőt, ezt a mennyegzőt, mi ezen meghívottak vagyunk. Igazából ez nem a mi felelősségünk, nem ránk tartozik ez a dolog. De mégis valahogy Mária tudta nagyon jól, hogy az nem jelenti azt, hogy Jézus teljes mértékben elutasító. És ugye mondta is a szolgáknak ott, akik ott voltak, hogy figyeljetek, ide bármit mond, akkor azt tegyétek meg. Bármit mond, tegyétek meg. Tehát valamilyen szintű felismerés volt benne, hogy lehet, hogy Jézus azt mondta, hogy nem sok közünk van ehhez, de hát azért telnek az órák, és hátha eljön egy olyan időszak, amikor Jézus valamilyen szinten be fog avatkozni ebbe a dologba, be fog avatkozni ebbe a történetbe, nem tudjuk, hogy hogyan, szerintem Mária se tudta, hogy hogyan. Szerintem nagy a gyanúm, hogy amikor Mária azt mondta, hogy bármit mond, azt tegyétek meg, szerintem ő se tudta pontosan, hogy miről beszél. Valami volt a szellemében, valami megérzés, amit szerintem nem tudott megfogalmazni. Én nem hiszem. Én megmondom őszintén, nem gondolom, és nem hiszem, hogy ő tudta előre, hogy Jézus majd vizet borrá fog változtatni, meg lesz valami csiribú, csiribá, vagy mit tudom én. Tehát én nem gondolom, hogy ő ezt tudta. Én azt gondolom, hogy az ő szellemében volt egyfajta kijelentés vagy tudás, amit ő maga se tudott még megfogalmazni, csak úgy, hogy annyit mondjon a szolgáknak, hogy bármit mond, tegyétek meg. És nézzétek, tulajdonképpen a 90-es évek közepén is volt ilyen, és ma is van ilyen, hogy vannak emberek az egyházban, akik felismerik, hogy nincs bor. Hát a 90-es évek közepén ezt még nem volt annyira egyszerű felismerni, mert akkor még azért sokkal, hogy mondjam nektek, akkor is rengeteg probléma volt. Akkor is nagyon sok probléma volt az egyházban. De mégis a mostani időszak és az akkori időszak között az volt a különbség, hogy volt egy kegyelmi állapot, egy nagyon erős kenet volt, az Istennek a jelenléte volt az egész ország fölött. Valahogy nagyon könnyű volt az Isten jelenlétébe bekerülni. Én emlékszem, hogy teológus hallgatóként szolgáltam olyan gyülekezetekben is, ahol, Akkor is nagyon sok bűn volt a gyülekezetben, nagyon sok probléma volt vezetők között is, és a gyülekezeti tagok között is. Nagyon sok válás volt akkoriban is, de valahogy nagyon sok őszinte fiatal volt abban az időben, és volt egy várakozás akkor nagyon sok emberben Isten felé. Szolgáltam olyan gyülekezetekben, például ifjúsági konferenciákon, ahol olyan sokan voltak, több százan, hogy a karzat is megtelt, és nagyon sokan voltunk, és nagyon erős kenet volt a gyülekezetben, nagyon jó volt a dicsőítés, és tulajdonképpen majdnem mindegy volt, hogy mit énekeltünk. Majdnem mindegy volt, komolyan mondom. Majdnem mindegy volt, hogy 1900-as évek elején írt énekeket vettünk elő, vagy pedig 90-es években énekelt énekeket vettünk elő, majdnem mindegy volt. A kenet ugyanúgy kiáradt. De akkor is, aki akkor, hogy mondjam, 5 percnél többet imádkozott, most így fogalmazok, tehát akiknek mélyebb ima életük volt, azok akkor is elmondták azt, hogy ez a korszak ez nem fog örökké tartani. Valami baj van, fogy a bor, és mint hogyha nem lenne utánpótlás. És akkor persze ezt a figyelemfelhívást nem sokan értették, nagyon kevesen értették. Ami probléma volt akkor is az egyházban, és úgy gondolom, hogy ma is ez probléma, mikor a bort mi akarjuk előállítani. Tehát rájövünk arra, hogy nincs bor, és mi akarunk bort előállítani. Bort akarunk termeszteni. Nem tudom, hogy hogyan, de valahogy mi akarunk bort előállítani. Elmegy a Szent Szellem egy gyülekezetből, és mi akarjuk azt valamivel pótolni, valamivel helyettesíteni, ami az utánzata annak, ami előtte volt. Na most a 90-es években, a 90-es évek közepe után tulajdonképpen a legtöbb gyülekezet ebbe a problémába, a legtöbb karizmatikus gyülekezet ebbe a problémába keveredett bele, és ennek következtében történtek a karizmatikus egyházban, a karizmatikus mozgalomban olyan jelenségek már akkor, amik nagyon-nagyon messze álltak attól, amit a Szentírás alapján elfogadhatónak lehetne nevezni. Meg kellett volna állni annál a legtöbb embernek, akik megmondó emberek, meg kellett volna állniuk annál, hogy megállapítják, hogy nincs bor, és utána azt mondják, hogy figyeljetek ide, bármit mond nekünk Jézus, ezt tegyük meg. És akkor ezek az emberek akkor megálltak volna, akkor beteljesedett volna az életükbe az, hogyha hallgattak volna, akkor bölcsek maradtak volna, ugye ez nincs benne így a Bibliában, de valamilyen szinten benne van, mert maga Salamon mondja, hogy ugye a bolond, amíg meg nem szólal, addig tulajdonképpen azt lehet róla hinni, hogy bölcs, csak hát meg ne szólaljon, mert onnantól van nagyon nagy baj. Na most a 90-es évek után, ami most van korszak, azt én úgy tudnám leírni, mint amikor előáll az új borral Jézus, megcsinálja az új bort, megtörténik a csoda, abból azt ugye megkóstolja ugye a násznagy, ugye? Megkóstolja. Utána megkóstolják a bort, utána odaviszik egy másik embernek, az is megkóstolja, tehát néhányan belekóstolnak ebbe az új borba, és a vőlegénynek elmondja a násznagy, hogy figyelj ide, óriási baklövést követtél el, mert a trendi az, hogy mindenki a jó bort szolgálja fel, és amikor lerészegettek, akkor lehet utána hitványabbat odaadni. Na most az első, amit szeretnék mondani, hogy nem biztos, hogy az a bor, amit előtte ittak, az hitvány volt, csak az új borhoz képest tűnt annak. Értitek? Ez az első megjegyzés, amit szeretnék mondani. A második egyébként ezekért, amiket most mondok, minden teológián a vizsgán megbuktatnának, mert ez teológiailag sehol nem helytálló, amit mondok, de ez engem marhára nem érdekel. Annyira nem érdekel, hogy jobban érdekel az, amit a Szent Szellem ebből megvilágított. Tehát a második, amit ebből a Szent Szellem megvilágított a számomra, hogy az, a 90-es években, mikor mi megtértünk, és Tibi, te is áldozó, Tibi, te is ugye, pontosan tudod, hogy miről beszélek, tehát, és Lalival is többször beszélgettünk már erről, hogy sajnos ki kell mondani, hogy sokan annyira beleszerettek abba a rendszerbe, és annyira beleszerettek abba a modellbe, és annyira megrészegettek attól a bortól, amit akkor ittak, hogy nem lehet nekik az új bort felszolgálni. Értitek, hogy mit akarok mondani? És ez óriási probléma, mert tulajdonképpen az a modell, amit mi követünk ma. És milyen modellt követünk? Figyelj ide, a megdöbbentő az, hogy tulajdonképpen mi semmi újat nem hoztunk be, megmaradtunk amellett, amit az atyáink követtek. Derek Prince, Kenneth Hagin, Watchman Nee, Spurgeon, Whitefield, Edwards, Calvin, stb. Calvinnal nem kell mindenbe egyetérteni, meg nem kell mindenkivel mindenbe egyetérteni, de van egy dolog, amit az atyáink nagyon-nagyon komolyan követtek, és ránk hagyományoztak, ez az istenfélő élet, és az Isten igéjének a tisztelete. És a Szent Szellemmel való kapcsolat, ezt azért hadd tegyem hozzá, mert ez azért azt gondolom, hogy Kenneth Hagin is és Derek Prince is erről nagyon nagy bizonyságot tettek. Mi tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, csak azt csináljuk, hogy mivel amikor mi még megtértünk, akkor láttunk ebből valamit, ebből a modellből, tehát például láttuk azt, tapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor az ige hirdetésen keresztül az ige megszólal a számunkra, és úgy megyünk el az Isten tiszteletről, hogy van rémánk, kaptunk rémát az Istentől. Tehát mi megízleltük ezt, hogy jó ez, és semmi más nem csináltunk, csak idézőjelbe elkövettük azt a hibát, hogy megmaradtunk emellett, mert hát miért mennénk át egy másik modellre, hogyha látjuk azt, hogy ez a modell, idézőjelbe téve modell, ez a modell valójában bibliai, annyira bibliai, hogy nem csak az első századi keresztények, de még az ószövetségi istenfélő emberek is ezt a mintát követték. Tehát ez egy ősi modell. A másik az, hogy megláttuk azt is, illetve megízleltük azt is, hogyha otthon a kis szobácskánkba, a kis lakásunkba, a kis 40, 50, 60, 70, 80, 100, kinek mennyi adatot négyzetméterben lévő otthoni lakásunkba leülünk, és oda tesszük a kávét az asztalunk mellé, mert azért az nagyon fontos, és még előtte valami finomat is ettünk, vagy esetleg utána, és fogjuk a Bibliánkat, és kinyitjuk, és egyszerűen csak belemélyedünk az Isten igéjébe, hogy nem, egyszer csak mit ad Isten, a Szent Szellem megjelenik a szobánkba, és megvilágítja az igét a számunkra. És élvezetes az igét olvasni, és eltelnek úgy órák, hogy nem tudunk fölkelni a Biblia mellől, mert élvezzük azt, amikor az ige megnyílik előttünk. És hát elkövettük azt a hibát is, hogy megmaradtunk emellett a modell mellett. Megmaradtunk emellett a modell mellett, ami tulajdonképpen nem jó kifejezés ez, hogy modell, mert inkább úgy mondanám, hogy semmi más nem csinálunk, csak azt csináljuk, hogy keressük az Istent. Keressük az Istent, egyszerűen vele akarunk lenni. És ő biztosította azokat a megint nem jó kifejezés eszközöket, amiken keresztül mi utat találunk ő hozzá. Na most a helyzet az, hogy mivel mi nem modellekben és nem rendszerekben gondolkodunk, és nem abban gondolkodunk, hogy mondjuk valamit látunk, akkor azt orvérzésig csináljuk, akkor is, hogyha már abban nincsen benne a Szent Szellemnek a jelenléte, hanem mi elsősorban abban gondolkodunk, hogy Isten jelenlétével legyen egy állandó találkozásunk, egy állandó tapasztalatunk, és állandóan frissítést kapjunk az Úrtól. Tehát ez a legfontosabb a számunkra, hogy vele legyünk. És hát ahhoz, hogy vele legyünk, ebben bizonyos eszközök az, hogy imádkozunk, az, hogy olvassuk az igét, de tudjuk azt, hogy Isten nagyon sokféle módon meg tud nyilvánulni az életünkben, a testvéri közösségen keresztül, és nagyon sok mindent Isten felhasznál. De az első, legfontosabb az, és ez a célunk, és ez a vágyunk, hogy vele legyünk közösségben, ez a legfontosabb. És azok az emberek, akik ezt megértették, azok tulajdonképpen mindig tovább tudnak menni a Szent Szellemmel. Mindig be tudnak lépni abba a következő világosságba, abba a következő áradásba, ahogy a Szent Szellem folyik, és ahogy a Szent Szellem árad, ők mindig tudnak tovább menni a Szent Szellemmel, és mindig érzik a szellemükben, hogy mi az, az új, most nem tudom ezt másképp mondani, mi az az új, a szellemnek az újsága, mi az az új, amit Isten ki akar jelenteni. Most az az új, az olyan értemben nem új, hogy az nála mindig örök, csak nekünk új, mert még arról nem tanultunk, még arról a Szent Szellem nem beszélt nekünk, még azt nem világította meg előttünk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy az Isten megismerése tulajdonképpen itt a Földön nem fog véget érni a számunkra, hanem az örökké valóságban ez folytatódik tovább. Mi a gond? Mi a gond? A gond ott van, hogy a 90-es években sokan, akik megtértek, és akik abból a megtérésből csak a kánai mennyegzőt látták, értitek? Csak azt látták, hogy időnként vannak jó összejövetelek. Csak azt látták, hogy hát van bor, és ihatunk a borból. Csak ezt látták. Hallatszik ez a beszédem ott a hangfalban? Oké, tehát csak ezt látták, és ittak a borból, és emelték a poharat akkor is már, mikor nem volt benne semmi, mert annyira részegek voltak már, hogy kettős látásuk volt, valószínűleg. És ezek jelentik számomra azokat az embereket, akik megrészegedtek attól a rendszertől, ami akkor felépült. És ezek számára a kereszténység biznisz. Ezek számára a kereszténység üzlet. Ezek számára a kereszténység egy jó kereseti lehetőség, egy jó megélhetés. Várjál, én most nem arról beszélek, amit a Szentírás nagyon nyíltan tanít, mert a Szentírás nagyon nyíltan tanítja, hogy akik tanítanak minket, és akiket tényleg az Isten hívott el a szolgálatra, azokkal tényleg ez egy teljesen igei dolog, hogy a javainkat megosztjuk velük, nyomtató ökör száját ne kösd be, aki az evangéliumot hirdeti, az evangéliumból is éljen, stb. Aki az oltár körül szolgál, az oltárból részesedhet, stb. Tehát rengeteg ilyen igét tudunk. Ez teljesen bibliai, semmi probléma nincs ezzel, ez az Istentől van. Tehát nem erről beszélek. Én arról beszélek már, ami egy másfajta modell, most megint ezt a kifejezést használom, arról beszélek már, amikor valakinek, hogy mondjam, jó ez a rendszer, tehát amikor már nem az Isten kell nekik, nem a munka Istene kell nekik, hanem az Isten munkája. Értitek? Amikor valakiknek ez már egy olyasfajta lehetőség, amiben ők az ő kiteljesedésüket látják meg, nem azt látják, hogy Istennek van egy célja, Istennek van egy terve, van egy üdvterve, és ők abban a megfelelő részt, ami az övék, azt ők abban betöltik, az ő helyüket, és Isten pedig gondoskodik róluk, hogy éhen ne haljanak, stb. Tehát én nem erről beszélek most, hanem arról beszélek, amikor valakik túl akarnak ezen lépni, és tulajdonképpen felépült rengeteg olyan minisztri, nagyon nagy minisztrik, hatalmas szolgálatok épültek fel. Olyan költségvetéssel, hogy egyszer olvastam egy cikket, hogy kiszámolták, hogy egy-egy szolgálatnak körülbelül akkora költségvetése van, mint mondjuk egy multinacionális cégnek. Hát egy multinacionális cégnek óriási költségvetése van. Na most képzeljétek el, hogy ezekkel a szolgálatokkal egyetlen egy probléma van, hogy ezeket a szolgálatokat folyamatosan fenn kell tartani, hiszen az eredményeket hozni kell, a könyveket el kell adni, a bevételt meg kell termelni, és valamit elő kell adni, valamilyen terméket le kell tenni az asztalra, valamilyen terméket, amiben benne van Jézus, meg Isten, meg gyógyulás, meg minden egyéb ilyen, ami az egyházban népszerűbb, egyre népszerűbb témák, tehát valamilyen szellemi terméket le kell tenni, és valamit el kell adni. A szolgálatot fönn kell tartani, és úgy kell csinálni, mint hogyha mennének ezek a szolgálatok. De közben elfogyott a bor, testvérek. Értitek? Közben nincs bor a szolgálatban. Nincs kenet a szolgálatban, nincs benne bor. Van benne nagy zaj, énekelnek a zenészek, pengetik a lantot, vagy a tudom én micsodát, ütik a dobokat, megy az éneklés, és nincs bor. És nincs bor, döbbenet, nincs bor. És ma, 2020-ban eljutottunk oda, hogy a legtöbb helyen nincsen bor. Nincs bor. Nincs bor, és az, amit mi csinálunk, hogy keressük az Istent, és én hiszem, hogy nem csak mi csináljuk, hiszem, hogy az országban vannak mások is, és a világon vannak mások is. Van egy maradéka Istennek, minden felekezetben, sőt, felekezeteken kívül is. Van egy maradéka Istennek, akik keresik őt, akik inni akarnak az új borból, akiknek az új bor felé van lojalitásuk, értitek? Akik buzgók, akik akarják, hogy a karizmák működjenek az életükben. Akik hisznek abban, hogy az ige ma is megszólal. Akik az Isten félelmet, a megszentelődést, stb. Ezeket fontosnak tartják. Tulajdonképpen ez a rész az egyházon belül, vagy az egyház világon belül, ez ma a kisebbségben van. És az, amit mi csinálunk, mi úszunk az árral szemben. Értitek? Úszunk az árral szemben, de nem tudsz más csinálni, neked muszáj úsznod az árral szemben. A Lali beszélt más Jézusról, más szellemről és más evangéliumról. És a probléma az, hogy mivel az a modell, ami létrejött, például ha csak maradunk a 90-es éveknél, az, ami létrejött, és ugyanazt erőltetik ma is, csak Szent Szellem nélkül. Az, ami létrejött, az a baj, hogy mivel nem mentek tovább a Szent Szellemmel, nem áradtak tovább a Szent Szellemmel, nem mentek tovább abban a világosságban, amit Isten akart adni az ő életükben, nem ittak az új borból. Ezért tulajdonképpen ugye a régi bor elfogyott. Ezért szükség van egy más Jézusra, más bor. Arra van szükség, értitek? A más szellem, az más bor. És ebből van egy más evangélium, egy másfajta látásmód. Egy másfajta szellem, egy másfajta látásmódot hoz létre. Mert ami nem a Jézus, de nem az igazi Jézus, az egyértelműen az egy másik Jézus. Ami nem az igazi Szent Szellem, az egyértelműen egy másik szellem. És ami nem az igazi evangélium, az egyértelműen a másik evangélium. És az a helyzet, hogy ma tömegek vannak ebben. Tömegek vannak ebben, és ez nem csak a karizmatikus mozgalomra jellemző, ez tulajdonképpen minden felekezetet elért ez a jelenség. Minden felekezetet. Én csak elmondom nektek, hogy tudok Magyarországon olyan műhelyekről, most nem ezt így mondom inkább, tehát nem olyan műhelyek, ahol autót szerelnek, hanem olyan szellemi műhelyekről, egybe, kettőbe meg is hívtak, de nem érzem azt, hogy nekem ezekbe benne kell lennem. Tudok olyan szellemi műhelyekről, ahol olyan emberek jönnek össze, nem is egy több ilyen műhely is van, ahol rendszeresen olyan emberek jönnek össze, akik tulajdonképpen már rájöttek ezekre a dolgokra, és kijöttek a saját felekezetükből. Volt, akiket kizártak, volt, akik kijöttek, stb. Volt, akik benn maradtak, és ott vannak benne, de tulajdonképpen a saját felekezetükben egy ilyen kiszorított állapotban vannak, mivel újjászülettek, és ugye a gyülekezet, ahol járnak, ott a többség nem újjászületett, ezért egyértelműen a hívők azok elszigetelődtek. Ez nagyon sok ilyen gyülekezet van egyébként. És ezekben a műhelyekben elkezdtek már ezekről beszélni, elkezdtek már ezeken gondolkodni. A problémám és az én félelmem ezekkel kapcsolatban az, de ezt majd a jövő úgyis eldönti, hogy ez így van-e vagy sem, nem biztos, hogy ez a félelem jogos, én remélem, hogy nem jogos. Az én félelmem az, hogy látom azt, hogy vannak emberek, akik rájönnek hasonló dolgokra, és rájönnek arra, hogy nincs bor, kifogyott a bor, kiüresedett ezek a régi keretek, kiüresedtek. Rájöttek arra is, amit én már többször elmondtam más helyen is, és itt is elmondtam, és elmondom újra, Hogy higgyétek el, hogy nagyon sok gyülekezetben olyan lelkészek, olyan vezetők vannak pozícióban, akik nincsenek is újjászületve. Nem csak, hogy nincsenek elhívva, és nem szolgálati ajándékok, de nincsenek is újjászületve. Ma tömegével prédikálnak szószék mögül olyan emberek, akik nincsenek újjászületve. Nem csak a nagy egyházakban, mert ott ez mindig is egy megszokott. Ott az volt a kuriózum, ma is az a kuriózum, ha egy lelkész ott újjá van születve. A probléma az, hogy ez a tendencia a kisegyházakban is megjelent. Bizony, testvérek, megjelent. És a másik az, hogy nehogy azt hidd, mondok neked egy dolgot, ami nagyon kérlek, hogy ezt nagyon vésd a szívedre. Szóval figyelj, de az nem úgy van, hogy te csak bemész egy városba, és ott leakasztasz egy szellemi embert. Nagyon kevés a szellemi ember ma Magyarországon. Az, akiről én azt gondolom, hogy szolgálati ajándék, tehát akiről én kimerem jelenteni, hogy szolgálati ajándék, és egyáltalán hajlandó vagyok meghallgatni az ige hirdetését, és nem büszkeségből mondom, hogy hajlandó vagyok, hanem azért, mert sok ige hirdetést hallgattam már, ami után olyan szenvedésben volt részem az idő alatt, hogy inkább elmentem volna a fogorvoshoz, és érzéstelenítés nélküli fogfúrást kértem volna tőle, mert az könnyebb lett volna elviselni. De egy szolgálati ajándék, még ha nem is feltétlenül kell vele mindenbe egyetérteni, de mégis szolgálati ajándék, és elkezd beszélni, az felüdítő, az felfrissítő, az érzed, hogy bevisz téged az Isten jelenlétébe. Azért, mert abban az emberben Isten elhelyezett egy ajándékot. Sőt, tovább megyek, hadd mondjam ki nyíltan, azt az embert Isten ideadta az egyháznak ajándékként. El tudjátok ezt hinni nekem? Na most, hadd mondjam ki nyíltan, azt gondolom, hogy itt is Lali, Klaudia ajándékok, ez egyértelmű. Az országban van még egy-két ember, akiről én úgy gondolom, hogy ajándékok. És aztán van még egy-két nagyon becsületes ember az országban, akiket tisztelek nagyon, de nem akarok ennél többet mondani. Nem tudom, hogy ajándékok vagy nem ajándékok, de nagyon becsületes emberek. És mondom, egy pár embert még ismerek, akikről tudom, hogy szolgálati ajándékok, és igazából ezen kívül nagyon nyíltan ki kell mondani, a legtöbb helyen a szószék mögül nem az Isten igéje hangzik el. Nem az Isten igéje hangzik el. És tudjátok, nagyon-nagyon meg kell becsülni az Istennek a munkáját, azt, ami itt van, és ahol néhány helyen még van az országban. Nagyon-nagyon meg kell becsülni. Nagyon meg kell becsülni azt, ha valahol van normális ige hirdetés. Nagyon meg kell becsülni, testvérek, mert az ige hirdetésen keresztül, a prédikált igény keresztül szólal meg Isten. Persze, ha megszólal az olvasott igény, az írott igény keresztül, és én ezt mondtam, de higgyétek el, nekünk szükségünk van a prédikált igére. Szükségünk van arra, hogy egy szolgálati ajándékon keresztül fölnövekedjünk, értsétek meg, ez nem én találtam ki. Én amikor megtértem, én rögtön tudtam, hogy ez igaz. Hát a saját bőrömön tapasztaltam, hogy ez az állítás igaz. Akkor is hoztak nekem kazettákat más felekezetekből jövő testvérek, akik próbálták mondani, hogy amiben én hiszek, az hülyeség, hallgassam meg az ő nem tudom milyen kedvenc nagy kenetű testvérüket, hallgattam, és a vallásos hülyeség árat belőlük semmi más nem volt, és én akkor is tudtam, egy-két ember van, akit lehet hallgatni, megvannak azok, kiket lehet olvasni, kiktől lehet tanulni. Értsétek meg, tanulni olyanoktól lehet elsősorban, akik elhívott emberek. Ezt figyeljetek ide, nem tettek rá, muszáj kimondani, ez van a Bibliában, nem mondhatok mást. És nézzétek meg, nem tud, tehát ki az, aki ott a bor, az új borról tudott gondoskodni? Jézus. És ez ma is így van. Ma is Jézus az, aki bizonyos embereknek kijelentést ad. Bizonyos a szolgálati ajándékok előtt felfedi azokat a korszakos kijelentéseket, amit nekik át kell adniuk. Persze ezt Isten felfedi mindenkinek, hát azt mondja az ige, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesztek. De a szolgálati ajándékok azok, akiken Isten, akiken keresztül Isten megadja azt a megerősítést, hogy te jó úton jársz, érted? Vagy pedig, ha valahol nem jársz jó úton, akkor a szolgálati ajándékon keresztül jön az a korrekció, az a, persze jön a Biblián keresztül is, de értsétek meg, szükség van a szolgálati ajándékon keresztül kapsz egy megerősítést. A szolgálati ajándékon keresztül kapsz az Istentől egy terelgetést, hogy milyen irányba kell tovább menned. Persze ott a Bibliád és a Bibliádat olvasd, és igen, hallasz az Istentől, ez így van, tehát egyetemes papság van, és te hallasz az Istentől, sőt, hallanod is kell az Istentől, pontosan azért, hogy ami a szolgálati ajándékon, vagy bárki keresztül is elhangzik, például akár most, amit én mondok, azt meg tudjad ítélni a te szívedbe, a te szellemedbe, az Úrtól, hogy ámen tudsz rá mondani, vagy azt tudod rá mondani, hogy ez hülyeség, ez téveigés, vagy tévedés, ez nem így van. Érted? És igazából pontosan a szolgálati ajándékon keresztül kapod meg azt a lehetőséget, hogy te ebben, mindezekben a dolgokban fel tudjál növekedni, és be tudjál állni azokba a feladatokba, amire Isten téged is elhívott. De ehhez mindig inni kell az új borból, és mindig abból a borból kell innod, amit Isten felkínál neked. Mindig abból kell innod, amit Isten akar neked adni. Mindig abban a kijelentésben kell lenned, amit Isten akar neked adni. Mindig abban a világosságban kell lenned, amit Isten akar neked adni a szellemednek. Áradnia kell együtt a Szent Szelleme, benne kell lenned abba az áradásba, ahogy Isten Szelleme árad, mert ami ezen kívül van, tehát ami ezen az áradáson kívül esik, az meggyőződésem, hogy az az Antikrisztusnak a szelleme az egyházban, az más Jézus, más szellem és más evangélium. És neked ezért meg kell maradnod emellett, és nem szabad, bármit is munkál az Isten az életünkbe, sose szabad attól annyira lerészegednünk, hogy aztán már elveszítsük, hogy mondjam, a józanságunkat, és már nem figyelünk már arra, amit a Szent Szellem újat akar nekünk tanítani, mert azt mondjuk, hogy hát az, amit eddig tanultunk, az nekünk nagyon jó. Hát abban mi benne vagyunk, azt szerint éljük az életünket, az király, nagyon jó. És közben a Szent Szellem tanítana új dolgokat, és azt mondjuk, nekünk az nem kell már. Nekünk az nem kell már. És a másik probléma, amit megláttam, és pontosan Lalival a úton idefele beszélgettünk erről, amit megláttunk, hogy tudjátok, azok az emberek, akik bele részegedtek úgymond ebbe a régi rendszerbe, és nagyon jól érzik magukat abban, ők ott abban valakik lettek, Ézsau vagy Izmael nyomja, dolgozik keményen, és ővék a terep. Ezek az emberek tulajdonképpen azt láttuk meg, hogy nincs bennük hajlandóság a tanulásra. Nincs bennük hajlandóság arra, hogy leüljenek és tanuljanak olyan emberektől, akik valóban az Istentől fel vannak kenve, és akik valóban, hogy nem tudom másképpen fogalmazni, a Szent Szellemnek az újságában járnak. És akkor mutatok nektek egy igét, hogy ott is Jeruzsálemben mivé fajult ez az egész, ez a régi rendszer mit hozott létre. Ki van vetítve a János 2, 13-tól 22-ig, most se tudom elolvasni, úgyhogy gyere Mário, János 2, 13-tól 22-ig.
Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei és tanítványai, és ott maradának néhány napig. Mert közel vala a zsidók húsvétja, s felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott talál el templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből, ostort csinálván, kiűzé minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát, kalmárság házává. Megemlékezzének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Belelének azért a zsidók, és mondanák néki, micsoda jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Belele Jézus is mondta nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondanák azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt, ő pedig az ő testének templomáról szólva. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezzenek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és a beszédnek, melyet Jézus mondott vala.
Amen. Amen. Tehát ugye Jézus és a tanítványai felmennek Jeruzsálembe, és elmennek a templomba, és hát ott meglátnak egy rendkívül érdekes tevékenységet. Ha, ugye jól emlékszem, Lali, hogy ez az üzlet, ez a Kajafás meg az Annásnak a biznisze volt. Az ő bizniszük volt az, hogy nagyon sokan, akik messziről jöttek, és nem tudtak magukkal áldozati állatot hozni, ezért kitalálták azt, hogy pénzt hoztak, beváltották ezt a pénzt, és azon vásároltak galambot és mindenféle áldozati állatot. Na most képzeljétek el, hogy én olyat is olvastam erről, hogy mert ugye az ember nem érti, mert ugye első hallásra ugye ez logikusnak tűnik, nem? Hát jönnek emberek, és hát segítünk nekik. Hát pénz, hozzák a pénzt valóban be kell váltani, el kell adni el kell adni azt a galambot, el kell adni azt a bárányt, stb. Stb. Tehát mi ezzel a probléma? Ugye az ember első hallásra nem érti, hát azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez egy az Isten tiszteletnek az elősegítése, hogy az áldozati állatot mindenki be tudja mutatni, aki eljön Jeruzsálembe. És hát tudjuk, hogy nagyon messziről, különböző helyekről is jöttek, nagyon-nagyon messziről. A probléma az volt, hogy én olvastam egy írásban, hogy volt egy óriási probléma, hogy ez a tevékenység akkora nagy lett, és akkora nagy biznisz lett ebből, akkora nagy üzlet volt ebből, és Kajafásnak és Annásnak ez egy akkora nagy biznisze volt ennek a családnak, hogy tulajdonképpen külső udvarban is ezt a tevékenységet folytatták. Na most a külső udvarral egyetlen egy probléma volt csak, hogy a külső udvar az akkor tulajdonképpen amit ma mi úgy mondunk, hogy pogányok, tehát a nemzetekből jött a nem zsidó emberek, de akik jöttek nem zsidó emberek Istent keresni, és Istenhez imádkozni, a külső udvart kapták meg, úgy mondjam, összejöveteli helységként, hogy ott imádkozzanak az Istenhez. Igen ám, csak ebben a külső udvarban üzleti tevékenység folyt, és hogy lehet úgy imádkozni, hogy közben a pénz csörren, csörrennek az eurók, a dollárok, a fontok, adnak, vesznek, tömegek. És még egy érdekes dolgot mondok nektek. Most olvasom egy nem hívő, én nem tudok róla, hogy újjászületett volna, 20. század elején halt meg valamikor, úgy hívják, hogy Kodolányi János, és írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Én vagyok, és ez az ember nagyon mélyen tanulmányozta az evangéliumokat, és az akkori korszakot, a zsidóságnak az akkori korszakát, az akkori görög irodalomba is nagyon belemélyedt, filozófiába, stb. És így összeállt neki, hogy ez egy milyen korszak volt, és írt egy regényt, ez egy fikció, egy fiktív regényt írt, amiben tulajdonképpen belehelyezkedik Júdásnak, az iskariótes Júdásnak a szerepébe, és onnan az ő szerepéből próbálja, hogy mondjam, megérteni, hogy mi ez az egész, és hogy Júdás miért úgy gondolkozott, ahogy, stb. És ez az ember leírja azt, ez a Kodolányi ebben a regényében, de hát a merítés, az mondom, az akkori zsidó ismeretből volt. A külső udvarban még azt is megengedték, hogy hát mindenféle rabbik, meg mindenféle ilyen, akár kicsit ilyen önjelölt írásmagyarázók is ott elmondhassák a gondolataikat, vagy elmondhassák azt, amit, hát ahogy ők látják az írásokat. És hát valószínűleg, hogy Jézusnak is időnként, vagy hát nem tudom, hogy mindig, vagy időnként, de hogy ebbe nagyon sokszor ő is kiszorulhatott ebbe a külső udvarba, és ott mondhatta el azt, amit elmondott. Na most ő neki pontosan azért kellett megtisztítani a templomot, mert mit olvasunk például más evangéliumokban? Azt olvassuk, hogy kikergette a templomból ugye a galambárusokat, a pénzváltókat, stb., és utána jött, elkezdett tanítani, és jöttek hozzá betegek, akiket ő meggyógyított. Ez valószínűleg úgy tűnik, hogy mindez a külső udvarban történhetett meg. Értitek? És ahhoz, hogy ez megtörténjen, előtte onnan mindenkit, aki nem odavaló volt, ki kellett űzni. Most azért én azt mondom nektek, hogy ennek, amit mondok, alaposan utána kellene még nézni, de jelenleg, amiket én olvastam erről, mindenféle ilyen szakirodalmat meg, de hát itt mindenki mindenféle látását leírja erről, abból én úgy vettem ki, hogy valószínűleg, hogy ez valószínűleg így történhetett, holott ugye a külső udvar az a pogányok számára adott ott első körben, vagy első sorban. De amit akarok ezzel mondani, hogy egy, a kufárokat Jézus tudja kiűzni. Tehát mi nem lehetünk megmondó emberek az egyházban, értitek? Mi nem vagyunk megmondó emberek, akik felforgatást csinálunk, és fenekestül felfordítunk mindent. Mi azt tehetjük meg, hogy amire a Szent Szellem ad nekünk felhatalmazást, azt képviseljük, ezt megtehetjük. De nem mi vagyunk Jézus. Nem mi vagyunk, akik ostort fonunk, és elkezdünk mindenkit kiűzni az egyházból, aki nem odavaló. Ezt egyedül Jézus tudja megtenni. Kettő. A búza és a konkoly szétválasztásánál is Isten nem engedte meg, vagyis a gazda nem engedte meg az idő előtti szétválasztást, hanem azt mondta, hogy meg kell várni, még eljön a korszak vége, amikor az aratás megtörténik, és majd jönnek az angyalok, akiknek ez lesz a feladatuk, és ők megcsinálják ezt a szétválasztást. Tehát mi nem tudjuk a búzát és a konkolyt szétválasztani egymástól, nincs erre felhatalmazásunk. Egy dolgot megtehetünk, hogy aki nagyon-nagyon látszik, hogy konkoly, azzal nyilvánvalóan, hogy nem tudunk közösséget vállalni. Ezt egyértelmű, hogy meg kell tennünk. De mi nem szaggathatunk ki senkit az egyházból. Mi nem vagyunk erre fölhatalmazva, értitek? A következő, amit akarok mondani ezzel kapcsolatosan, hogy minden egyes alkalommal, tehát minden időben ez így volt és így is lesz, aki nem töltek, nem hajlandó, és most nagyon kemény lesz, amit mondok, aki nem hajlandó betöltekezni a Szent Szellemmel, aki nem akar inni az új borból, nem fogadja el a Szent Szellemmel való betöltekezést, nem fogadja el a Szent Szellem karizmáinak a működését az egyházban, nem fogadja el a Szent Szellemnek az úrságát, vagy tehát azt, hogy a Szent Szellem úr az egyházban, és hogy a Szent Szellem az, aki Jézust úrrá teszi az egyházban, és úrrá teszi a mi életünkben. Az az ember korrupt emberré válik, ez meggyőződésem. Ez meggyőződésem. Ugyanis egyszerűen, ha nincs Szent Szellem, akkor mi más lenne? Ha nincs Szent Szellem valakinek az életében, mi más lenne? Valamilyen borból innia kell. Valamiben neki kapaszkodnia kell. Valamiből neki élnie kell. Értitek, hogy mit mondok? És ugye mit olvasunk a Parázna egyházról? Hogy megitatja a világot a paráznaságnak a borával. Mutatok még egy igét nektek, Jelenések 11-hez lapozzunk, jó? Jelenések 11. Azt szeretném kérdezni, hogy még mindig tudtok követni? Jelenések 11, 1-2.
És adának nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém, és mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd. És azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják 42 hónapig.
Köszi szépen. Na most, nem akarok belemenni ilyen apokaliptikus dolgokba, de azt hadd mondjam el, hogy mostában ez az ige is egy érdekes megvilágításba került elém. Ugye itt azt mondja, hogy mérd meg a templomot, és ugye az oltárt, azt a részt, ahol imádkoznak. De hagyd ki a külső részt, ahol a pogányok vannak. Én azt szeretném nektek mondani, hogy lehet, hogy ahogy volt ez annak idején a jeruzsálemi templomban is, hogy megfordult a helyzet, és tulajdonképpen nagyon sok embert, én azt gondolom, hogy a pogányok közül is nagyon sok őszinte ember ment föl Jeruzsálembe, ez meggyőződésem. Maga, talán azt hiszem Malakiásnál, Malakiásnál olvassuk azt, mikor azt mondja Isten a prófétán keresztül a papoknak, hogy hagyjátok ezt abba, utálom ezeket az áldozatokat, amiket ti bemutattok, amit ti csináltok. A pogányok különb áldozatot hoznak, akik messziről jönnek. Emlékszel? Emlékeztek, hogy ez benne van az igében. A nemzetek különb áldozatot hoznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok pogány, vagy nagyon sok prozelita, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen istenfélő nem zsidó, jobban ismerte az Urat, mint sok istenfélő zsidó. Mégis milyen érdekes, hogy a fizikai templomban kiszorultak, elszigetelődtek, kiszorultak a külső részre. Most én azt mondom neked, bár a fizikai egyházban ugyanez van, tehát a látható egyházban ugyanez van, Az istenkereső emberek elszigetelődnek és kiszorulnak a látható egyháznak a vérkeringéséből. De én hiszem azt, hogy itt, amiről a Jelenések 11-ben olvasunk, ez egy szellemi templom. És a szellemi templomban kik vannak az oltárnál, és kik vannak a templomban, akik imádkoznak, akik az Isten jelenlétében vannak. És én tudod, azt mondom neked, hogy ma, ebben a korszakban te ne keress önmegvalósítást az egyházban. Te ma ne akarj karriert csinálni az egyházban, hanem próbálj bekerülni oda, arra a részre, azok közé, akik ott az oltárnál imádkoznak. Próbálj oda bekerülni azok közé, akik ott Isten jelenlétében vannak. Azt szeretném neked mondani, hogy higgyél nekem, hogy ahogy telnek az évek az én életemben is, azt tapasztalom, hogy mindezek a dolgok, amik történnek az egyház világban, egyszerűen nem tudom másképpen mondani, tényleg így van, egyszerűen azt érzem, hogy kezdenek semmivé válni, kiüresedni a számomra. Olyan üres az egész. Üres az egész. Egyszerűen nagyon sokszor, tudjátok, az van bennem, hogy Klaudia mondta talán tavaly valamikor, egyszer emlékszem, hogy Klaudia az imádkozásról beszélt, és egyszer azt mondta, hogy inkább szeretne, lehet, ha nem jól idézem, majd kijavít, inkább szeretne otthon az ő szobájában nagy imádkozó lenni, ahol ezt senki nem látja, mint a szószék mögött nagy prédikátor lenni. És tudjátok, amikor ezt hallottam, akkor erre dobbant rá a szívem, mert évek óta ez mozog bennem is. Nagyon sokszor, tudjátok, nagyon sokszor, amikor igét hirdetek, már nem tudom úgy elmondani, nem tudom olyan jól elmondani a dolgokat, mint akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ezt higgyétek el, saját magamon felfedezem. Hiába készülök egy-egy ige hirdetésre, oda megyek, odállok, és azt érzem, nem tudom úgy elmondani már. Nincsenek már azok a szavak, ami volt 5-10 évvel ezelőtt. Amikor arról van szó, hogy olvashatom a Bibliát, vagy tudok imádkozni, keresem az Isten jelenlétét, akkor Azt tudom nektek mondani nagyon őszintén, hogy a saját személyes életemben sokkal könnyebben meg tudom ízlelni az Istennek a jelenlétét, mint 5-10 évvel ezelőtt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz napok az életemben. Valami belül nagyon megváltozott, és én úgy az az érzésem, hogy még ennek nagyon a kezdetén vagyok. És tudjátok, én nem szeretnék oda eljutni, amit Billy Graham mondott idős korába, amikor azt mondta, hogy rájött arra, hogy sokkal kevesebbet kellett volna szolgálnia és a nagy politikában forognia, mert ő nagyon sokat mozgott politikusok és nagy emberek között, és sokkal többet kellett volna az Isten jelenlétében lennie. Rengeteg évet elszalasztott Billy Graham erre, ő maga jött rá, és idős korába próbálta bepótolni azt, amit már ilyenkor nagyon-nagyon nehéz bepótolni. Én amúgy én hiszem, hogy Billy Graham Isten embere. Tehát én hiszem, hogy ő Isten embere volt. De azt is hiszem, hogy vannak korszakok egy-egy embernek az életében, és nekem meggyőződésem az, hogy ebben a korszakban, amiben élünk, sokkal fontosabb, hogy Isten jelenlétében legyünk, mint az, hogy megvalósítsuk magunkat az egyházban. Szeretném megkérdezni tőled, mit akarsz te ebbe a látható egyházba megvalósítani? Hát ez egy szemétdomb az egész. Ez ebbe be a szemétdomba, csak Isten tudja azt, hogy ebbe a szemétdomba hol van a kincs. Érted? Ez olyan, mint amikor te nekiállnál a szénakazalba a tűt keresni. Ez lehetetlen. Ez itt van előttünk egy nagy szemétdomb, és az Isten tudja, hogy hol van ebbe a kincs. Érted? Ezt egyedül az Isten tudja. Isten tudja, hogy ebben a látható egyházba kik azok az emberek, akik valóban az övéi, és valóban az ő gyülekezetéhez tartoznak. Ezt egyedül Isten tudja. Na most ezek után szeretném neked azt a kérdést föltenni, milyen karrier szeretnél te építeni ebben az egyházban? Mert én elmondom neked, az a legjobb, hogyha semmilyet. Érted? Az a legjobb, hogyha te csak mindig azt teszed meg, amire Istentől kapsz felhatalmazást. Hogyha mindig csak oda mész el, ahova valóban el kell menned. Ha mindig csak azokkal tartod a kapcsolatot, akikkel valóban kapcsolatot kell tartanod. Azokkal kötődsz össze, akikkel valóban a Szent Szellem bizonságot tesz benned. Nem mindenkivel ugyanazon a szinten, ez nyilvánvaló. De ez nagyon fontos, hogy erre oda kell figyelned. És én azt mondom neked, hogy hidd el, hogy ma, ebben a korszakban az Isten előtt nagyobb érték az, hogyha te a gyerekedet tisztességesen felneveled, a szakmádat, a munkádat tisztességesen ellátod, a családodat szereted, és a gyülekezetben a testvéreidet megbecsülöd, akikkel együtt vagy, és a gyülekezeten belül, abban az adott közegben, ahol Isten látni akar, ott megteszed azokat a feladatokat, amiket Isten rád bíz. És ezen felül a legfontosabb, hogy belépsz abba az egyetemes papságba, amit Isten fölkínált neked, és keresed az ő jelenlétét. Igaz, hogy ez nem látványos, én ezt elismerem, ez nem látványos, de mégis ez a legcsodálatosabb, érted? A legcsodálatosabb, hidd el, hogy nagyon-nagyon sok mindenért tudsz imádkozni. Nagyon sok, a tulajdonképpen az a csodálatos, hogy az imádkozásban sokkal tágabb perspektíva van előtted, mint a prédikálásban. Én ezt nagyon őszintén mondom neked. Prédikálni nem tudsz mindenről, és nem mondhatsz el mindent, amit az igéből kapsz, nem mondhatsz el mindent prédikálás alatt, amit szeretnél, és nem mondhatod el mindenhol, ahol szeretnéd, de imádkozni. Imádkozásban olyan tág lehetőségek nyílnak előtted. Persze ebben is rá kell hagyatkozni az Isten vezetésére, ez így van, de azért mégiscsak úgy gondolom, hogy az azért nem áll messze az Isten vezetésétől, ha imádkozol a gyülekezetedért, imádkozol az országodért, imádkozol azokért az emberekért, akiket a környezetedben vannak, akiket úgy érzed, Isten ráterhel a szívedre. Érted? Az imádkozásban nagyon-nagyon, annyira nagyon tág a perspektíva, hogy azt egyszerűen nem lehet elmondani. Imádkozásban fantasztikus lehetőségeink vannak. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet. Nem véletlenül adta Isten a nyelveken szólást nekünk. Nem véletlenül adta. Nagyon sokan az egyházban megvetik a nyelveken szólást. Én ezt amúgy felháborítónak tartom. Megvetik a nyelveken szólást. Nekem egy barátom azt mondta pár hónappal ezelőtt, saját tapasztalatai alapján mondta el, azt mondta, ide figyelj, azt mondja, hogy rájöttem egy dologra. Ha valaki igazán a Szent Szellem által elmélyed az imádkozásba, és eddig nem imádkozott nyelveken. Ha elmélyed az imádkozásba, lehetetlen, hogy ne találkozzon előbb-utóbb a nyelveken szólással. Ugyanis eljut egy olyan pontra, amikor már rájön arra, hogy már mindent elmondtam az Istennek. Már olyan érzések vannak bennem, amit nem tudok már az Istennek megfogalmazni, mert már van valami, ami a szavaimon túl van, érted? És ennek a barátomnak ekkor fordult el a nyelve, és a hálaadásból lett egy magyarul lévő hálaadásból egyszer csak lett egy nyelveken imádkozás. És elmondta nekem, hogy ez rendkívül megváltoztatta az ima életét. Rendkívül megváltoztatta. Én nem azt mondom, mert én nem értek egyet azokkal sem, akik túlhangsúlyozzák a nyelveken szólást. Nem értek egyet ezzel sem. Nyilvánvaló. A nyelveken szólás nem üdvösségi kérdés. Ez így van. És tudunk olyan sok valóban Isten emberéről, aki nem szólt nyelveken, de Isten hatalmasan használta őket. De azért én hadd mondjam el neked, hogy itt azért vagyunk néhányan, akik szólunk nyelveken, és mi nem mondhatjuk azt, hogy hát ez nem is olyan fontos az életemben. Hát hogyan lehetséges ez? Érted? Hát a saját személyes életemben megtapasztaltam azt, hogy amikor először betöltekeztem a Szent Szellemmel, és elkezdtem nyelveken szólni, akkor megnyílt előttem a mennynek egy olyan atmoszférája, amit előtte nem tapasztaltam. Az imádkozásnak megnyílt egy olyan dimenziója, amit előtte nem tapasztaltam meg, értsétek meg. És nem ami van, arra nem mondhatom azt, hogy nincs. És ami áldás, arra nem mondhatom azt, hogy nem áldás, és nem is olyan fontos, mert ez Isten káromlás. Ez Isten káromlás. Nem érdekel, hogy 2020-ban ez nem olyan fontos dolog. Mert mi már nagyon modernek, és nagyon tudományosak lettünk, és nagyon teológusok lettünk. Ez Isten káromlás. És tudjátok, mutatok nektek egy igét, hogy mivé vált ez az egész? Mivé vált ez az egész? Ez az egész régi rendszer, ez az egész, ahol nincs ez az új bor, ahol más Jézusok, más szellemek és más evangéliumok vannak. Mivé vált ez az egész? Zakariás 11, 15-16.
És mondd el az Úr nékem, most már szerez magadnak bolond pásztornak való szerszámot. Mert ímé, én pásztort állítok a földre, aki az elveszetteket meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, a jókorban levőt nem táplálja, a kövérinek húsát megeszi, és körmeiket széttördeli. Jaj, a mi haszt a pásztornak, aki elhagyja a juhokat. Fegyver a karjára, és jobb szemére. Karja száradzon, tehát újra. Karja szárazra száradjon, és jobb szeme sötétre sötétedjék.
Oké. Lali kérte. Hát akkor már a Lali kedvére, akkor az utolsó vers nem volt be, nem, erre nem készültem, de akkor tudjátok, mit jelent nekem ez az utolsó vers? Az, hogy ezek az emberek szellemileg megvakultak, és cselekvésképtelenek, ami azt jelenti, hogy mivel szellemileg megvakultak, elsötétettek, és nem ismerik fel a Szent Szellemnek a vezetését az életükben, ezért egyszerűen képtelenek Isten dolgait cselekedni. Képtelenek. A kezük elszáradt, nem tud mozdulni. És tulajdonképpen ezeknek az embereknek, mint amikor az elszáradt kezű embernek Jézus mondta, hogy nyújtsd ki a te kezedet. És ugye addig, amíg ezt nem mondta neki Jézus, addig képtelen volt kinyújtani a kezét. Képtelen volt. Ugyanígy ezeknek az embereknek is, ha egyáltalán ők ezt akarnák, szükségük lenne arra, hogy Jézus megszólaljon nekik, és azt mondja, nyújtsd ki a te kezedet. Meg hogy Jézus megszólaljon nekik, és azt mondja nekik, hogy láss. De ezek az emberek megvakultak. megvakultak, és tudjátok, hadd térjek vissza még a János 2-re. A János 2-ben miből csinált Jézus bort? A vízből. A vízből. És ugye a víznek tulajdonképpen a tisztításra és a megszentelésre van, megszentelésben és a tisztításban van szerepe. A Szent Szellemnek van egy megtisztító, egy megszentelő munkája is az életünkben, sőt a réma igét, tehát az igét, a kijelentett igét is használja, az ige beszél róla a Pál apostol, mint a víz fürdőjéről. Nem tudod a Szent Szellemnek az örömét az életedben átvenni úgy, hogy a megtisztítás és a megszentelődésnek a munkáját kihagyd az életedből. Tehát a te életedben is, és az én életemben is a vízből lesz bor. Érted? Először a Szent Szellem vízként jön hozzánk. Jön hozzánk megtisztítása, jön hozzánk a megtérésre való felhívása, jön hozzánk korrekcióval, korrigálással. És utána, ahogy mi ennek engedelmeskedünk, és ahogy ugye ott is a vizet elkezdték beleönteni, ugye az edényekbe, mi is öntjük a vizet azáltal, hogy engedelmeskedünk azoknak, amiket Isten kijelent a számunkra, ezáltal az életünkben a vízből bor lesz. Mert a Szent Szellem elvisz egy magasabb szintre, az Isten jelenlétébe egy magasabb fokozatra, amikor belépsz az Úrnak az örömébe. És amikor tényleg az Úrnak az öröme lesz a te erőséged, és erőt nyersz az örömből, Istennek az öröméből, Istenből, mint az öröm forrásából nyersz erőt. És tulajdonképpen azok, akik ezeket a folyamatokat kihagyják az életükből, azoknak az életében létrejön ez a fajta, hogy bolondok lesznek, bolond, ostoba pásztorok lesznek, nem tudom másképpen mondani, vak pásztorok lesznek, süket pásztorok lesznek, elszáradt kezű, tehát cselekvésképtelen pásztorok lesznek, olyan emberek lesznek, akik tulajdonképpen nem a nyájért, hanem a nyájból élnek. A kettő között óriási különbség van. Tehát van a pásztor, és van a béres. És ezek az emberek a béresek. Tele van ma ez a látható egyházvilág ilyen béresekkel, akik mind ennek a régi bor nélküli, Isten nélküli, Isten jelenléte nélküli, vallásos, üres, antikrisztusi rendszernek a kiszolgálói. És akkor zárásképpen egy igét, hogy milyen ígérete van Istennek mégis ennek ellenére az életünkben. A Haggeus 2-höz lapozzunk. Mégis ennek ellenére, mielőtt az igét felolvasnánk, ezt hadd mondjam, hogy ennek ellenére mi nekünk ezeken túl kell látni, tehát látni kell ezt a folyamatot, ezt látni kell, és látni kell azt, hogy mi az, amivel nem szabad közösséget vállalnunk, és mi az, amivel nem szabad azonosulnunk, de ezen túl kell lépnünk, és látnunk kell, a szemeink előtt ott kell legyen egy nagyon fontos ígéret, amiről a Haggeus 2-ben olvasunk a 6-tól 9-ig.
Mert ezt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. Megindítok minden népet, s eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm-e házad dicsőséggel. Azt mondja a seregeknek, Ura, enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek az Ura. Nagyobb lészene második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura. És e helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek, Ura.
Amen. Ez egy fantasztikus ígéret, és az elmúlt héten, amikor Haggeust olvastam, akkor elevenedett meg újra előttem ez az ige szakasz. Azt szeretném mondani, hogy ez alapján, az ige alapján meggyőződésem, mindezek, amiről beszéltem, ezek nem fognak így maradni. Ez nem azt jelenti, hogy nem, én azt gondolom, hogy két egyház van egymás mellett párhuzamosan, és két egyház lesz egymás mellett párhuzamosan. Az igaz egyház és a hamis egyház. De most koncentráljunk az igaz egyházra, jó? Koncentráljuk az igaz egyházra. Az igaz egyházba Istennek a dicsősége, nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy milyen módon, de meg kell, hogy nyilvánuljon. Ez alapján, az ige alapján nekem úgy tűnik, hogy meg kell, hogy nyilvánuljon, mert azt mondja itt az ige, hogy a második háznak a dicsősége nagyobb lesz, mint az előző háznak a dicsősége volt. Na most ugye a második templomot, amikor felépítették, akkor hát ugye várták az emberek, hogy hát mitől lesz vajon nagyobb az a dicsőség? Mitől lesz változás? És a legtöbb akkori írásmagyarázó megegyezett abba, hogy el fog jönni a Mesiás, és be fog jönni a templomba, és az annyira dicsőséges lesz, hogy valóban ettől a második templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mint az előzőjé. Nagyobb lesz, mint a salamoni templomé. Na most tudjuk azt, hogy azt a második templomot még azért bővítették is, ne ugye pontosan a zsidók hivatkoztak arra Jézusnak, 46 esztendeig épült ez a templom, ugye ez azt jelenti, hogy azt a templomot azért nagyon erőteljesen még bővítették, ugye tudjuk, hogy Heródes idejében is nagy építkezések voltak, 46 esztendeig volt egy hatalmas nagy építkezés, és ugye ezért nem értették, hogy amikor Jézus mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem, nem értették meg azt, hogy ő nem egy fizikai templomot fog felépíteni, hanem egy szellemi templomot, ami sokkal dicsőségesebb lesz, mint bármelyik fizikai templom a világon, ami addig épült. A másik, amit nem láttak meg, hogy a salamoni templomban nem tudunk arról, hogy oda a Mesiás bement volna, tanított volna, démonokat kiűzött volna, vakokat meggyógyított volna. Persze biztos, hogy Isten nagyon sok embernek az imáját meghallgatta, arról is tudunk, hogy egyszer volt, amikor a dicsőség nagyon erőteljesen leszállt. De amikor Jézus eljött, és ő bement a templomba, akkor megnyilvánult a templomban Istennek a dicsősége hatalmas módon. De ez, figyeljetek ide, ez el volt rejtve azok elől, akik nem voltak istenfélők, értitek? És mondok nektek egy óriási titkot, amire rájöttem. Óriási lesz a dicsőség az igaz egyházba, de ez el lesz rejtve azok elől, akik nem istenfélők. El lesz rejtve a hamis egyház elől ez a dicsőség, mert azt mondja az ige, hogy a dicsőségemet másnak nem adom. El lesz rejtve, amikor Isten jelenléte meg fog nyilvánulni az ő népe között, akkor Isten valahogy úgy fogja csinálni, nem tudom, hogy hogyan, mert ez biztos, hogy hatalmas dolgok fognak majd történni még az egyházba. Biztos, hogy fognak rendkívüli dolgok történni, de nézzétek meg, Jézus idejében is voltak rendkívüli dolgok, és mégis nagyon sok ember elől ez el lett rejtve. Az elrejtettség nem azt jelentette, hogy nem tudtak róla. Tudtak róla, csak nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, értitek? Nem tulajdonították neki azt a jelentőséget, amit kellett volna. Tehát például a leprás megtisztításáról tudtak a farizeusok is. Nekik az írásokból fel kellett volna ismerniük azt, hogy ilyenre csak a Mesiás képes. De el volt rejtve az ő szellemi szemeik előtt ennek a fontossága és ennek a jelentősége, mert ők erről azt hitték, azt gondolták és azt tanították, hogy ez csak az ördög által tehette Jézus. Így lett az ő szemük elől elrejtve. Az Isten dicsősége, a kemény szívűségük miatt, a büszkeségük miatt, a felfúvalkodottságuk miatt. Halottakat is támasztott Jézus, Lázárt föltámasztotta Jézus, ennek óriási híre volt. Fönn volt a Twitteren, a Facebookon, az Instagramon, annyira, hogy utána emberek eljöttek megnézni, hogy valóban úgy van, ahogy a Facebookon olvastuk? És valóban úgy volt, Lázár ott volt előttük tetőtől talpig, ugyanaz a Lázár. Mégis miről gondolkodtak az akkori zsidó vezetők? Arról, hogy Istennek adjuk a dicsőséget? Milyen csodálatos dolog? Lázár föltámadt, egy negyednapos hulla, aki már büdösebb volt, mint a legérleltebb francia sajt. Nem, hanem azt mondták, hogy ezt az embert már pedig meg kell ölni. Miért mondták ezt? Mert el volt rejtve a szemük elől, a szellemi szemeik elől az Isten dicsősége. Pedig világra szóló dolgok történtek, testvérek. Értitek? Világra szóló dolgok történtek. Ma is ezt fogja az Isten tenni. És így azt mondom neked, hogy nem véletlen, hogy Pál úgy imádkozott, hogy Istenem, tarts távol tőlem, ha imádkozatok, értem, könyörgök, mondta, írt a testvéreknek, imádkozatok, hogy az alkalmatlan embereket Isten tartsa távol. Ne csak azért imádkozzatok, hogy emberek jöjjenek be a gyülekezetbe, azért is imádkozzatok, hogy bizonyos emberek a lehető legtávolabb menjenek az északi sarkra, vagy valahova nagyon messzire. Értitek? Ez van, ezt ki kell mondani, és amikor épül az igazi templom, és azt mondja az ige, hogy enyém az arany, enyém az ezüst, figyeljetek ide, minden az Istené. És az Isten mindent oda tud neked adni, amire neked valóban szükséged van. Azt is mondja itt az ige, hogy még egyszer megrázom, ugye megrendítem az eget és a földet, ugye a zsidókhoz írt levél is hivatkozik erre. Én nem tudom, hogy ez hogyan fog történni, és nincsenek nekem ilyen apokaliptikus látásaim, hogy mikor mi fog történni. De egy dologban biztos vagyok, hogy ami megmozdítható és megrázható, azt Isten meg is fogja mozdítani, és meg is fogja rázni. Muszáj, hogy ez történjen, mert egyszerűen a hamisat le kell leplezni, és ki kell derüljön, hogy mi az igaz, és mi a nem igaz. Értitek? És azt mondja itt az ige, azt is mondja, hogy a nemzetek el fognak jönni, el fognak jönni a nemzetek. Én hiszem, hogy lesznek még megtérések. És hiszem, hogy kell imádkozni megtérésekért. És tudjátok, miért hiszem? Pár hónapja egy gyülekezetben elmondtam azt, hogy igen, óriási a tudomány, óriási fejlődés van a tudományban. A Nyugat-Európában olyan mértékű a jólét, hogy a mostani fiatalság tulajdonképpen nem is érti a Bibliát, nem is hisz, nem is veszik a kezükbe, egy ilyen középkori babonaságnak, egy ilyen varázskönyvnek tartják az egészet. Óriási az embernek a bizakodása tudományba, digitális világba. A nagyjából kiszámították, hogy körülbelül most óriási kutatások vannak, éppen a vakoknak a világát is ezt felbojdította. Lehet, hogy 10-20 éven belül egy csomó vak látni fog. Körülbelül most itt tartunk. De van egy terület, ahova az ember a tudománnyal, semmivel nem fog tudni benyúlni. Oda csak a mindenható Isten tud benyúlni. Ez az ember lelki-szellemi része. Ez az üdvösségnek a kérdése. Oda nem tud ember, az ember tud a matériába babrálni, de ide már, ebbe a részbe csak a mindenható Isten tud benyúlni. És akármilyen is a tudomány, mindig lesz egy olyan rész, amit az ember nem fog tudni meggyógyítani. Ezért a megtérés minden korszakban aktuális lesz, addig, amíg Isten le nem zárja ezt az aljont, ezt a kegyelmi korszakot. És addig te bátran imádkozz megtérésekért, bátran imádkozz megtérőkért, bátran hirdesd az evangéliumot annak, akit Isten az utadba vezet. És bátran megmondhatod neki, hogy bármilyen a legújabb kütyű a kezébe kerülhet, a legújabb eszköz, az igazi nagy kérdéseket az életében azt se fogja megoldani. És én hiszem, hogy kell imádkozni megtérésekért. Ebben a korszakban is. Ebben a korszakban is. És az is meggyőződésem, és ez a záró mondatom, hogy Isten akar közöttünk cselekedni. Akar közöttünk, de ő egy új bort akar nekünk adni, új borból akar nekünk inni adni. Ő nem úgy fog cselekedni, mint a 90-es években cselekedett. Ezt főleg a régieknek mondom. Nem úgy fog Isten cselekedni, ahogy a 90-es években. Az lejárt, vége, az a lemez elkopott, lejárt, az a szalag elszakadt, vége. Más módon fog Isten cselekedni. És pontosan azért fog Isten más módon cselekedni, hogy nehogy azok, ezek a hullámlovasok, akik csak szörfözni szeretnek, és ilyen konjunktúra lovagok, hogy azok fölüljenek rá, és megcsinálják a maguk szerencsét. Persze ez megtörténhet így is, úgy is, de azért alapvetően azt látom, hogy Isten minden egyes korszakban előbb-utóbb az ő munkáját, hogy mondjam, nem engedi, hogy kisajátítsák emberek, és egyszerűen fogja, és visszavonja a jelenlétét, és csak olyan embereknek jelenti ki magát, akik valóban vele akarnak tovább menni. És te is akar vele tovább menni, én akarok vele tovább menni. Testvérek, ez az, amit én úgy érzem, hogy rám bízott az Isten. Nem tudom, hogy miért kellett nekem erről ma beszélnem. Figyeljetek ide, nagyon sok riasztó jelenség van az egyházban, nagyon sok olyan szolgálat, minisztri folyik, amiért tulajdonképpen nem azért kellene imádkozni, hogy áldás alá kerüljenek, hanem hogy végre megszűnjenek és bezárják a boltot. Nem tudom, hogy mikor jön el ez a korszak. Biztos, hogy nem pezsgőt fogok bontani, hanem új bort fogok inni akkor, amikor majd ez beteljesedik. De higgyétek el, nem véletlen, tudjátok, hogy az angyalok minek örültek a legjobban? A mennyben és a szentek, a Babilonnak a bukásán. A Babilon bukásáról azt olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy olyan tomboló öröm volt, hogy egy világbajnoki futball döntő mérkőzésen nem tudnak százezrek akkora gólt kiáltani, amilyen tomboló öröm van a mennyben a Babilonnak a bukásán. És tudjátok miért? Mert a legnagyobb homályt, a legnagyobb ködöt, amivel elködösítette az ördög az igaz egyházat a világ elől, azt a Babilonon keresztül, a hamis egyházon keresztül csinálja. Mai napig is a világban nagyon sokan a kereszténységet a hamis egyházzal azonosítják. Templomokkal, papokkal, meg ilyen kisegyházi eskető, temető lelkipásztorokkal, ezzel azonosítják. Ez a Babilon. Ez a Babilon. Hát ez, amikor elbukik ez az egész, az első között leszek, aki tombolni fog az örömébe. Első között leszek. Leveszem, ahogy a gólnál, mikor gólt lőnek, ugye a focisták leveszik a felső mezüket, és körbe rohannak a pályán félmeztelenül, utána kapnak érte egy sárga lapot. Engem nem érdekel, mit kapok utána, de leveszem én is a felső ruhámat, és körbe szaladom a pályát, mert egyszerűen, testvérek, ez a babiloni birodalom, ami most is van, óriási károkat, a legnagyobb kárt okozta. A nagyobb kárt okozott, mint az ateizmus. Higgyétek el nekem. Tudjátok, hogy amikor egy ateista ember megtér, az olyan tiszta szívből megtér, mert rájön arra, hogy te jó ég, van Isten, van természet feletti. Az, amikor megtér, az teljes erőből beleáll, érted? De egy vallásos embert megtéríteni, testvérek, az még Jézusnak sem sikerült. Jézusnak sem. Gondoljatok bele, Jézusnak nem sikerült. Nem tudott Jézus vallásos emberek között csodát tenni. Erre varják gombot. Érted? Álljunk fel, testvérek, és imádkozzunk.